Kossuth Rádió Fehérgyarmaton, FM 105,9. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Rámpákon, ugratókon és éles kanyarokban tehetik próbára tudásukat a természetben az extrém sportolók Salgótarjánban. Elkészült a város új erdei kerékpáros pályája.
Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szint emelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni, de jó kis pálya lesz ez. Tehát helyi adottságokból lehetne többet, csak az a baj, hogy elég sok ilyen Natura 2000-es és ilyen fokozottan védett terület van, ahol pályát lehetne csinálni.
Pikkelyek és kételyek. Riportkönyv jelent meg a hazai horgászat helyzetéről.
Az a fajta határátlépés, hogy mikor történt meg, ami a természet, a környezet, az élővilág és egyébként a társadalom érzékenyebb rétegének is az érdekeit és a közérdeket is átlépte a magánérdekek rövid távú kiszolgálása érdekében, egy bizonyos érdekcsoport kiszolgálása érdekében, hogy mikor billent át ez az egyensúly. Illetve nem csak, hogy mikor, hanem hogy mivel és mennyiféle szegmest érint ez.
Alumíniumból, műanyagból vagy fából készüljön egy ablakkeret. Melyik a leginkább környezetbarát megoldás?
Az alumínium anyaga az egy fantasztikus fém, mert akár 15 milliárdszor újra lehet hasznosítani. Gyakorlatilag nincs olyan alkatrészünk, akár a sarokelemeket, akár a profilokat, akár a PVC kiegészítőket nézem, amely nem újra hasznosítható. Az üveg 100%-ban újra hasznosítható. A másik része ennek pedig az, hogyha megvizsgálom, hogy akár a nagy kommunális épületeknek homlokzat burkolatát, falát, akár klímahomlokzattal, rendkívül energiatakarékos modulokkal, napelemek kell bármivel tudom ötvözni, vegyíteni, akkor ez egy külön kategóriát képviselhet.
Az extrém sportolóknak és a rajta lévő akadályok kikerülésével a hobbi kerékpárosoknak is lehetőséget ad élményszerzésre Salgótarján most átadott erdei kerékpáros pályája. Az Aktív Magyarországért program 80%-os támogatásával átalakított önkormányzati terület mountain bike-kal, BMX kerékpárokkal vagy akár elektromos kerékpárral is használható. A helyszínválasztást a város rekreációs övezetében az is indokolta, hogy ezzel a szomszédos Natura 2000-es területeket védjék az off-road bringásoktól. Tarnóci László riportja.
Egyik kerékpárosok érkeztek ide a Downhill pályára.
Én magam még nem próbáltam ki, Huszár a gyerekeivel már többször volt itt. Most egy versenyt rendeztünk, ezért nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni, de örülök, hogy most a megnyitóra el tudtam jönni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett.
Meséljünk el a környezetet, hol vagyunk most?
Ez a Salgónak a lába, Salgótarján szélén, a tó strand mellett. Itt van egy kis erdőrész, ami igazából a turista utak mellett halad el, és ide építettek egy nagyon szép flópályát, amit majd most meglátunk.
Gyermekeivel már kipróbálta a pályát, mint hallom.
Unokákkal. Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szint emelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni, de jó kis pálya lesz ez. Tehát helyi adottságokból lehetne többet, csak az a baj, hogy elég sok ilyen Natura 2000-es és ilyen fokozottan védett terület van, ahol pályát lehetne csinálni. Itt a hatóságokkal nehéz ilyen kompromisszumot hozni, hogy mindenkinek jó legyen. Dolgozunk még rajta, hogy legyen több pálya, mert odát mondjuk Szlovákiában nem kell sokat menni, ott szinte 20 kilométerenként vannak ilyen trélpályák, ugyanilyen védett területen. Szerintem itt is meg lehetne ezt oldani. A Natura 2000-est semmiképpen nem kellene bolygatni, a fokozottan védett területeket se. Kell találni olyan helyet, amelyik mindenkinek megfelel, mindenkinek jó, de végül is, ha van ilyen hivatalos pálya, akkor ezeken lehet menni, nem kell a védett területeken össze-vissza mindenféle nyomot csinálni, amivel a természetet is károsítjuk, meg akár a túrázókat, a gyalogos túrázókat is fenntartjuk. Egy pumptrack pályát tartalmaz, egy pár éve adták át, van egy régebbi BMX-es pálya, hát az már most felújításra szorul, mert eléggé elhasználódott. Remélem, hogy az idén az helyrehozható lesz, illetve egy ilyen gördeszkás pálya épült még, az is egy pár éve, az jobb állapotú, de itt a környezet ez annyira adott a mountain bike-ozásra is. Nagyon jó trélek vannak, a múlt héten rendezett versenyünkön is volt 3-4 olyan szakasz, ami lefelé nagyon jó adta, hogyha valaki éppen a lejtőzés szereti, nem csak felfelé, de hát ugye ez az endúrózásnak a szakága lenne, ahol ugyanúgy felfelé is kell tekerni, mint ahogy lefelé, ott alapvetően a lefelé szakaszokat mérik, és ezekből nagyon jó kis pályát lehetne versenyeket tenni rá, mert igény lenne.
Az Aktív Magyarországért program támogatásával hozta létre Salgótarján új turisztikai természetbeli attrakcióját, ami az aktív turizmusnak valóban egy szerves része. Itt vagyunk most a Tóstrand végében, egy kerékpárcentrum végében, itt a szomszédban teniszpályák vannak, és rálátásunk a Salgói várra. Ez a Tatárárok. Pejcsi Bálint Salgótarján polgármestere, mi ennek a fejlesztésnek a lényege?
A legrégebben működő hegyi kerékpáros egyesület az országban, az az SHK, tehát a Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület, tehát a múltja rendkívül komoly a hegyi kerékpározásnak itt. Számos olyan turistaútunk és ösvényünk van, ami rendkívül népszerű országszerte, viszont látjuk azt, hogy a turista és a kerékpáros nem mindig komfortos egy adott ösvényen, ezért az extrémebb kerékpározást űzőknek kifejezetten jó alternatíva lehet ez a pálya, ahol kipróbálhatják a gyakorlati tudásukat, és élvezhetik a ugratókat, a lehetőségeket. A másik része, ami összeér az elképzelésénkkel, az pedig az, hogy a város északi részében egy rekreációs, aktív turizmust támogató, sportos egyveleget láthatunk. Itt ugye van egy tóstrandunk, mellette egy strandfürdőnk, amellett egy strandkézilabdapálya, szorosan mellette egy Spartan edzőterep, amellett pedig egy kerékpáros pumpapálya, egy BMX freestyle pálya, itt egy teniszpálya, tőszomszédságában pedig egy kemping, valamint egy gyermektábor. Fotballstadionunkat ki is hagytam, majdnem, de ott is egy fejlesztés valósult meg az öltözők tekintetében. Tehát azt tudom mondani, hogy az aktív turisztikát, a sportot és az aktív kikapcsolódást kedvelők számára ez egy igazi mekkává vált, és egy aprósággal, de mégis fontos elemmel tudott bővülni. Ez egy 100%-os önkormányzati területen valósult meg, 80%-ban a sportért felelős államtitkárság volt, a támogató 20% önerővel pedig a város szállt be a projektbe. Jelentős számú kerékpáros van itt, és bár elfogult vagyok Salgótarjánnal kapcsolatban, de amikor mások ide látogatnak, ők is tanúsíthatják azt, hogy ennyire közel a természetbe besimulva város nem nagyon találunk az országban. Egész közel a városhoz megtaláljuk ezeket a gyönyörű fekvésű erdőket és rendkívül izgalmas ösvényeket, ezért is van, hogy nagyon sokan, mint turisták látogatnak el ide kerékpározni vagy gyalogolni. Így hát összeér a fejlesztés a turizmussal.
Az ország legrégebbi hegyi kerékpáros egyesülete a Salgótarjáni, az egyesület elnöke Szabó Ferenc. Mit nyújtanak ezek a hegyek a kerékpárosnak, és hogy lehet itt egy technikai eszközt úgy használni, hogy ne tegyük fel tönkre a természetet?
Az első kérdésre az, hogy mindent, amit egy hegyi biciklisnek nyújthat, szerintem itt Salgótarján is környéke erre tökéletes és nagyon jó. Kiemelném azt, hogy több mint 50 kilométer jelölt út van, tehát kerékpáros jelölt út az erdőbe, ami nem gyakori, mert elméletileg csak ott szabadna biciklizni, ami kijelölt út az erdőbe, tehát nem bárhol, mivel a természetet is védeni kell. Tehát ezek az útvonalak mind egyeztetve vannak a helyi természetvédelmi hatóságokkal. Itt nagyon-nagyon szép útjaink és ilyen pályáink vannak. Egy héttel ezelőtt volt pont egy országos versenyünk, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy egy nagyon jó kis versenypályát tudtunk kialakítani. Én úgy gondolom, hogy a természet szeretete, környezetünk védelme szempontjából a hegyi kerékpározás igen sok pozitív dolgot tud tenni, mert ez egy olyan eszköz a természetben a gyalogtúrázás mellett, a kerékpáros túrázás, ami nem teszi tönkre, nem zavarja a természetet. Tagjainkat is arra figyelmeztetjük, hogy alázattal legyünk a természet iránt, mi ott vendégek vagyunk.
19 millió forint költségvetési támogatással és a Salgótarjáni önkormányzat közel 4,8 millió forint hozzájárulásából épült erdei kerékpáros pálya a Nógrádi vármegye székhelyen. Interjúkötet jelent meg a hazai horgászat helyzetéről. Szendőfi Balázs halkutató, 1 millió horgász országa című könyve érzékeny témákat feszeget. Állatkínzás-e a sporthorgászat? Tönkreteszi-e a természetes vizeinket az állandó ponttelepítés? És egyáltalán horgászati vagy természetvédelmi szempontból kellene kezelni a hazai vizeket? A természet filmjeiről ismert szerző szakmabelieket szólaltatott meg a kötetben.
Volt köztük hidrobiológus, több is halkutató, volt köztük hálózatkutató ökológus, volt köztük horgász szervezetek korábbi felelős vezetői.
Mire kereste a választ, vagy mit akart bizonyítani?
Igazából itt az a fajta határátlépés, hogy mikor történt meg, ami a természet, a környezet, az élővilág és egyébként a társadalom érzékenyebb rétegének is az érdekeit és a közérdeket is átlépte a magánérdekek rövidtávú kiszolgálása érdekében, egy bizonyos érdekcsoport kiszolgálása érdekében, hogy mikor billent át ez az egyensúly. Illetve nem csak, hogy mikor, hanem hogy mivel és mennyiféle szegmest érint ez. Beszélgettem olyanokkal, akik ezt átélték. Arra kerestem a választ, és arra keresem most is egyébként, hogy hogyan lehetne ezt úgy megjavítani, hogy megint nyilván a közérdek, illetve az élővilág és a környezet érdekek kerüljenek előtérbe.
Egy picit konkrétizáljunk. Mivel van a baj a horgászat kapcsán? Hogy ez fáj a halnak, vagy hogy túl sok pontyot telepítünk, vagy hogy a vizek ne horgászati kezelésben, hanem természetvédelmi szempontból legyenek inkább kezelve. Mivel van gond, Balázs? Miért ment neki ön a témának?
Igazából mindegyikkel egyszerre, tehát ezek párhuzamos gondok, de a gondoknak a gyökere az az, hogy ez a tevékenység egyrészt valószínűsíthetően művelői túllépték azt a létszámot, amennyit el tudnak tartani a természetes vizeink, vagy a horgászok számának limitálására lehet szükség bizonyos vízterületeken, nem feltétlenül az egész országban, de egy-egy vízterületen jó lenne kiadni erre valamiféle limitet.
Túl sok az eszkimó, kevés a fóka?
Pontosan, gyakorlatilag. Illetve nyilván, hogyha feljavítanánk a vizeinknek a haltermő képességét, tehát mondjuk az ívóhelyeket, vagy egyáltalán csak fizikailag megnövelnénk akár ezeknek a vízeknek a kiterjedését, gondolok itt például az ártereknek a helyreállítására, akkor már is több horgász férne el. De mondom, a probléma az sok párhuzamos szálon fut, kiemelkedően az, hogy ezt a sok horgászt a horgász szervezetek ki is akarják szolgálni, és ezért rengeteg olyan túlgazdasági halat telepítenek a természetes vizekbe, amely mennyiségileg is felborítja az adott víznek a hal közösségének az egyensúlyát, illetve vannak köztük olyan fajok, amelyek ökoszisztéma mérnökként működnek, tehát átalakítják az élőhelyet.
Tiszán horgászom, és volt olyan esztendő, hogy csak és kizárólag ezt a pikkely nélküli tógazdasági tükörpontyot fogtam, ez mind telepített, és akkor hallottam, hogy a Tiszában élő pontyoknak a 90%-a telepített. Ez igaz lehet? Mert ha ez igaz, ez borzasztóan rosszul hangzik.
E körül lehet valóban, tehát a hal telepítéseknek az aránya nem csak a Tiszán, hanem a Dunán mellékfolyókon, nagyobb tavainkban és a többi, tehát az összes természetes élőhelyünkön, és ezzel nem zárul be a sor, hanem a kisebb horgásztavakon is. Nagyjából átlagosan az eltartó képességnek a tízszerese lehet, tehát a megfelelő pontmennyiségnek a tízszerese, vagy még többszöröse. Ezt konkrét telepítési adatokból is tudom.
Ez a horgászok kiszolgálása miatt van így?
Igen, tehát a horgászok, ja, ők azzal érvelnek, már mint a horgász szervezetek, akik a horgászok számára beteszik ezeket a pontyokat, hogy úgyis kifogják őket hamar, de ugye...
Ez igaznak hangzik.
De ugye nem léphet fel hiány, tehát hogyha kifogják hamar, akkor erre a következő válaszlépés, hogy a következő adagot is beengedik gyorsan, tehát a pont mennyiség az állandóan magas, csak folyton cserélődik, mert kifogják, telepítik.
Hát ez olyan, mint egy boltban az árufeltöltés.
Abszolút pontosan, csak hát természetes vizeink azok nem boltok, és nem boltok polcaiként kellene gondolni rájuk, úgyhogy ez az egyik nagy probléma, de egyébként valóban, ahogy az előbb elhangzott, vannak ennek állatvédelmi vetületei is, tehát a halnak valóban fáj, illetve oxigénhiányos állapotba is kerülhet, tehát nem csak a fájdalomról van szó, hanem alapvetően a...
Hát kerül is, ha kifogják, az olyan, mintha minket nyomnának a víz alá.
Igen, és ráadásul ezt olyan pillanatban teszik meg, amikor éppen a fárasztás után a legnagyobb szüksége lenne oxigénre az adott halnak, és ekkor nem kap.
Nálunk az elmúlt pár évben az volt a menő, meg ez volt a divat, hogy fog ki és enged vissza. Én meg hallok közben olyan hangokat is, hogy maga a sporthorgászat nem egy etikus dolog, mert leginkább mondjuk a bikaviadalhoz lehetne hasonlítani. Hogy van ez tőlünk nyugatra?
Az ország válogatja, hogy nyugatra hogy van. Olyan helyeken, ahol az állatvédelem megkapta már a kellő hangsúlyt, vannak olyan országok, ahol konkrétan a visszaengedős horgászat olyan szinten korlátozva van, hogy nem is lehet alkalmazni. Tehát kizárólag élelemszerzés céljából, ami egyébként egy elidegeníthetetlen jog az élelemszerzés, és ezért lehet élelemszerzési célból halat zsákmányolni megfelelő napi kvóták szerint. Egyébként ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha élelemszerzés céljából fogunk halat, akkor egy bizonyos mennyiségű halat akarunk kifogni. Ha viszont szórakozásból horgászunk, akkor ez a mennyiség, ez korlátlan. Tehát nem is ellenőrizhető, hogy mennyi halat engedtünk vissza, mennyi halat fárasztottunk, illetve sebesítettünk meg. Hogyha azt nézzük, hogy hány hal pusztul el a mi tevékenységünk miatt, vagy hány hal szenved maradandó sérüléseket, akkor lehet, hogy a sporthorgász, sőt valószínűsíthetően a sporthorgász jóval több halnak okoz sérülést vagy pusztulást, mint az a horgász, aki napi kvóta szerint mondjuk csak 3 halat foghat ki és vihet haza. Két lobby erő harcol egymással, a versenyhorgász lobby és az állatvédő lobby. Ugye sajnos a legtöbb helyen az állatvédők a cukiszőrös állatokat védik csak, és a halaknak a fájdalmai vagy kényei azért nem jutnak el hozzájuk, mert egyrészt az nem egy cuki állat, másrészt meg nem tud üvölteni, miközben nem érzi jól magát.
Következő adásunkban tovább beszélgetünk a szerzővel, a téma pedig egy konkrét halfaj köré épül majd, ez pedig az amúr. Az idegen honos fajt szeretik a horgászok, ám az amúr a vízinövények nagy pusztítója, és sokak szerint semmi keresni valója sincs a hazai vizekben. Legközelebb ezt a témát ússzuk, akarom mondani, járjuk majd körbe. Zöld hírek a kék bolygóról. A nyári hőségben percek alatt életveszélyesen felforrósodhat egy parkolóautó utastere. Erre hívja fel a figyelmet a Német Autóklub, az ADAC legfrissebb vizsgálata. A szakemberek 7 azonos típusú autóval tesztelték, melyik árnyékolási megoldások nyújtanak valódi védelmet a felmelegedés ellen. A mérések szerint a védelem nélkül hagyott autó belső hőmérséklete már fél óra után elérte az 53 Celsius fokot, másfél óra elteltével pedig közel 60 fokra emelkedett. A résnyire lehúzott ablak sem jelentett érdemi segítséget. A leghatékonyabb megoldásnak az összes ablakot lefedő autótakaró, az úgynevezett félgarázs bizonyult. Ennek használatával az utastér hőmérséklete mintegy 16 fokkal alacsonyabb maradt, mint a védelem nélküli járműben. Jó eredményt ért el a szélvédő külső oldalára helyezett fényvisszaverő napvédő is, míg a belső napellenzők és a műszerfalra terített világos kendők csak mérsékelt hatást gyakoroltak. Szakemberek arra is rámutattak, hogy nem csak a levegő, hanem az autó felületei is rendkívül felforrósodhatnak. Védelem nélkül a kormánykerék és a műszerfal hőmérséklete meghaladta a 70 Celsius fokot, ami akár égési sérülést is okozhat. Az árnyékolók azonban jelentősen csökkentették a felületek felmelegedését. A beszámoló szerint az autó színe szintén befolyásolja a hőmérsékletet. Azonos körülmények között a sötét fényezésű járművek utastere több fokkal melegebb volt a világos színű autókénál, mivel a sötét felületek több napsugárzást nyelnek el, és több hőt tárolnak. A közösségi lakhatás lehetőségeit és a megfizethető otthonteremtés kérdéseit járja körül egy budapesti filmvetítés és beszélgetés, amelyet a Két Ker közösségi alapítvány és a Hegyvidéki Zöld Kör szervez a Kosztolányi Dezső téren június 11-én. A rendezvényen két filmet mutatnak be, a Living Together, The Story of the Warren című Amsterdamban működő közösségi lakhatási modellt bemutató dokumentumfilmet, valamint a Társasház, ahol a szomszédok nem egymás ellenségei című magyar rövid filmet. A vetítéseket követően szakértői beszélgetésre kerül sor. A résztvevők megismerhetik a közösségi lakhatás külföldi és hazai példáit, valamint szó lesz a szövetkezeti lakásokról, a lakhatási válságról és a megfizethető lakhatás lehetséges formáiról is. A szervezők szerint a téma különösen aktuális Budapesten, ahol az elmúlt évtizedben európai összehasonlításban is jelentősen emelkedtek a lakás és albérletára. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói elsőként vizsgálták az úgynevezett örök vegyületek, vagyis a PFAS anyagok jelenlétét a budapesti ivóvízhálózatban. A kutatás során kimutattak bizonyos örök vegyületeket, ugyanakkor azok koncentrációja minden esetben a határértékek alatt maradt. A szakemberek szerint a budapesti ivóvíz továbbra is biztonságos, ugyanakkor fontos a szennyező anyagok folyamatos monitorozása. A kutatás eredményeként egy új mérési módszert és adatbázist is létre hoztak, amely hosszú távon segítheti a hazai ivóvízbázisok ellenőrzését. Az úgynevezett örök vegyületek rendkívül lassan bomlanak le, és egyes kutatások szerint egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért az Európai Unió is egyre szigorúbb szabályozásokat vezet be velük kapcsolatban. modern építészet egyik meghatározó trendje a nagy üvegfelületek és a nagyméretű nyílászárók beépítése. Az emelő, tolóajtók és a hatalmas ablakok esetében azonban különösen fontos, hogy az alapanyag egyszerre legyen könnyű, stabil és időtálló. Ezeknek az elvárásoknak az alumínium kiválóan megfelel, ráadásul szinte korlátlanul újrahasznosítható. A nyílászárók új generációjának fejlesztésével foglalkozik Lovász Károly, a KAV Hungária ügyvezetője és csapata. Riporterünk Királyhegyi Zsuzsanna kisbéri üzemben járt, ahol az alumínium nyílászárók készülnek.
Az alumínium anyaga az egy fantasztikus fém, mert akár 15 milliárdszor újra lehet hasznosítani. Gyakorlatilag nincs olyan alkatrészünk, akár a sarokelemeket, akár a profilokat, akár a PVC kiegészítőket nézem, amely nem újra hasznosítható. Az üveg 100%-ban újra hasznosítható. A másik része ennek pedig az, hogy ha megvizsgálom, hogy akár a nagy kommunális épületeknek homlokzat burkolatát, falát, akár klímahomlokzattal, rendkívül energiatakarékos modulokkal, napelemek kell bármivel tudom ötvözni, vegyíteni, akkor ez egy külön kategóriát képviselhet.
Sokan a családi házakban is szívesebben építetnek be alumínium keretes ablakokat. Nyilván a műanyag ablakokat kidobják, nem lehet újra hasznosítani őket. Hőszigetelés szempontjából tudja-e az alumínium ugyanazt, mint egyéb más ablakok?
A PVC nyílászárónak is megvan a maga előnye. Ugyanakkor az alumíniumnak azon előnyeit, ami az utógondozásmentesség, tehát például a faelemekhez képest nem kell utógondozni, kenni, kezelni, különböző mázakkal, egyéb anyagok felhordásával.
Tovább tartanak?
Igen, részben pedig a felhasznált termékekből kialakítható komplett üvegfelület a sokkal nagyobb, és mondjuk passzív kivitelekhez, szoláris nyerességet vizsgálva egyebekben is talán könnyebben applikálható egy passzív házas épületbe.
Ez a szoláris képesség, ez azt jelenti, hogy mennyi napfényt enged be egy üveg? Így tehát mennyit tud hasznosítani a ház, mondjuk melegebb lesz benn, nem kell annyit fűteni?
Így van. Magyarországon árnyékolás nélkül nem tudok jó épületet készíteni, mert a nyári napenergia besugárzás az olyan mértékű egy épületbe, főleg ha nagyobbak az üvegfelületeim, ami már akkora hűtési kapacitást igényel, ami már elrontja ezt az egyenletet.
Tehát túl sok a napfény, és már hűteni kell. Tehát ott elvész az energia, amit ugye megtakarítanánk.
Így van. Abban az esetben viszont a téli időszakban, amikor fölhúzom az árnyékolót, és a nagy üvegfelületen hirtelen nagy szoláris nyereség van, úgy akár, hogy mínusz 10 fok van kint, de süt a nap, akkor a beltéren pillanatok alatt 23-24-25 Celsius fok is lehet. Ugye ezt a rendszert, ezt úgy kell elképzelni, hogy minden új épületbe, most már az új építési szabályoknak megfelelően is, szükséges gépi levegőztető rendszert, tehát gépi szellőzés, hőviszonyerő szellőzési rendszert rakni, ezek így működnek jól. Tehát az egyik termék beengedi a meleget, de csak mondjuk a déli szobákba, és van egy másik rendszer, ami alapján eljut az összes legkisebb zugban is a házikóba. Lehet, hogy nem motoros az az árnyékoló, hanem kézi, de van. Lehet, hogy nem óriásiak az üvegfelületek, de vannak, és lehet, hogy nem minden eleme nyitható a tolófalnak, de akkor is ott van, és tudom használni a teraszt, és egybe tudom nyitni a beltérrel. Az, hogy egy építkező, az mikor kezd el ezzel a kérdéssel foglalkozni? Tehát a legelején hajlandó erre pénzt, időt és energiát szánni, hogy ezt végigjárja ezt a kanosszát, vagy pedig a legvégén szembesül, amikor vegyünk ablakot a házba történettel.
Tehát már előre kigondolni, hogy milyen ablakot szeretnék, mondjuk az alumínium keretből legyen, vagy PVC keretből, vagy fakeretből, és akkor lehet a leginkább tudatosan, környezetbarát módon akár felépíteni egy házat.
Érdemes a legelején egy jó alapos tervezéssel végigjárni.
Alumíniumból bármekkora üvegablakot lehet gyártatni? Mekkora az a legnagyobb ablak, amit önök gyártottak?
A legnagyobb üveg méretünk az 1400 kg volt, amit beemeltünk lakóépületbe, családi házba.
Méterre ez úgy mekkora, így hogy képzeljem el?
Ez egy 7 méter x 3 méter 20-as üvegtábla volt. Egyébként Európában 13 méter x 3 méter 20 a legnagyobb üvegtábla méret, három réteg üvegben, amit le tudnak gyártani és szállítani. Ennek egyébként 7-es tonna a súlya.
Azt a mindenit. És akkor ez mind-mind csalogatja be a meleget, ha tönkre megy, újra hasznosítható.
Nem beszélve ennek az élettani dolgairól. Tehát amikor én kinézek egy hatalmas üvegfalon a szobába, és azt látom a természetből, amit szeretnék. Én úgy érzem, hogy most jobb és nagyobb szükség van arra, hogy a természettel egy picit menjünk vissza, lássuk, hogy mi van, esik-e az eső, süt-e a nap, és érezzük a kinti létet, és próbáljunk egy teraszon egy icipici természetet magunk köré csempészni.
Az építészek ma már már számos megoldással mérsékelhetik az épületek környezeti terhelését. Egy épület fenntarthatóságát elsősorban a teljes életciklusa során keletkező karbonkibocsátás alapján értékelik, ezért a legfontosabb cél az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ennek megfelelően egy nyílászáró esetében már nem csupán a kiváló hőszigetelés számít. Az is lényeges szempont, hogy mennyi természetes fényt enged be a külső terekbe, hiszen ez jelentősen befolyásolja az épület energiahatékony és környezetbarát működését. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják. Hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.